Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Mátyás király időben felismerte, hogy egy ország politikai tekintélye nem csak a csatatéren aratott katonai sikerektől függ, hanem a jól kiépített szövetségek és az átgondolt diplomácia legalább ugyanannyira fontosak, mint bármely győzelem. Ezekkel párhuzamosan képes volt felismerni még azt is, hogy a művészetek megújulásának korában országának kulturális fejlődésére ugyanúgy figyelnie kell, hiszen ezek növelik egy uralkodó tekintélyét és megítélését. Témánk Mátyás a reneszánsz uralkodó. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Igen, Mátyás király nem csak a katonai sikerek segítségével próbálta növelni saját és országának tekintélyét, hanem egy jól átgondolt diplomáciai szövetségrendszert is megpróbált kiépíteni, hogy ezzel ellensúlyozza ellenfeleinek a nyomását. Ugyanakkor pedig ő volt az, akit Magyarország egyik legjelentősebb uralkodójának tartunk kulturális szempontból, hiszen uralkodása tulajdonképpen éppen egybefolyik a magyarországi reneszánsznak a megjelenésével, és a mai műsorunkban ezekről próbálunk beszélni egy picit részletesebben.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
A királyaink voltak sorozatot István király uralkodásával kezdtük, az államalapító királyunk uralkodásával, aki azzal, hogy megkoronáztatta magát magyar királynak, tulajdonképpen létrehozta a keresztény magyar királyságot. István király jelentős államszervezői tevékenységet folytatott, kiterjesztette a központi hatalmat az egész Kárpát-medencére, legyőzte a különböző helyi törzsi vezetőket, kiépítette a királyi közigazgatást, vármegyéket hozott létre a Kárpát-medence egész területén. Írott törvényeivel, okleveleivel hozzájárult a magyar állam kialakulásához, ezzel párhuzamosan pedig egyházszervező tevékenységével a magyarságot a keresztény Európa felé irányította. István király uralkodása alatt következik be az egyházmegyék szervezése, és úgy egyáltalán a törvényeivel megerősíti a kereszténységnek a helyzetét a Kárpát-medencében. Ezen kívül István király is átgondolt külpolitikát folytat, arra törekedett, hogy a szomszédos államokkal jó viszonyt ápoljon, felismerte azt, hogy a belső átalakításokat csak is egy békés külpolitikai helyzetben lehet megvalósítani. István király viszont nem tudta megoldani a trónutódlásnak a kérdését, Alexander fiai már élete során elhunytak, így az általa kijelölt utód Orszeló Péternek a személye ellenérzéseket váltott ki, például Vaszulból, akit István király megvakittat annak érdekében, hogy biztosítsa Péter számára a trónutódlást. István király halálát követően az általa kijelölt Orszeló Péter lép Magyarország trónjára, viszont a Péter által folytatott politika elégedetlenséget szül az előkelők körében, akik összeesküvés szőnek ellene és elűzik az országból. Péter helyett Abba Sámuelt választják meg magyar királynak, viszont Abba Sámuelnek az uralkodása is elég rövid, hanem a német segítséggel visszatérő Péter visszatudja szerezni országát, koronáját, Abba Sámuel pedig életét veszti az összecsapásokba. Első Péternek a második uralkodása viszont szintén nagyon rövid, az elégedetlenség az előkelők körében továbbra is megmarad, ezen kívül pedig egy pogánylázadás is hozzájárul Péternek a bukásához. A helyzetet Vazulnak az egyik fia, András használja ki, aki az előkelők hívására visszatér az országba, és elfoglalja a trónt első András néven. András uralkodása során sikeresen visszaveri a német támadásokat, ezen kívül pedig hozzájárul a magyar keresztény egyház helyzetének a megszilárdulásához is. Annak érdekében, hogy kül- és belpolitikáját könnyebben meg tudja valósítani, András visszahívja az országba öccsét, Bélát, akivel tulajdonképpen megosztozik a hatalmon, és aki számára létrehozza a hercegségnek az intézményét. Béla ezt a gesztust úgy értelmezi, hogy ő lett a kijelölt trónörökös, ezért amikor Andrásnak fia születik, és megkoronázza fiát királynak, ez Béla hercegnek az ellenérzéseit váltja ki, így András és Béla között konfliktus robban ki, és ebből a konfliktusból András kerül ki vesztesen. Így Magyarország következő királya első Béla lesz, aki viszont rövid ideig uralkodik, egy furcsa baleset következtében halálos sebet kap. Ez lehetőséget biztosít András fiának, Salamonnak, hogy elfoglalja a magyar trónt, majd kibéküljön unokatestvéreivel, Bélának a fiaival, akikkel megosztozik a hatalmon. Ez a közös kormányzás a király, illetve a hercegek között körülbelül egy évtizeden keresztül tart, viszont Salamon, illetve unokatestvérei között is végül háború robban ki, és ebből az összecsapásból ezúttal Salamon kerül ki vesztesen, így Magyarország élére igaz ellenkirályként első Géza kerül. Géza uralkodása viszont nem túlságosan hosszú, és váratlan halálát követően testvére első László, vagyis Szent László foglalja el a magyar trónt. László király uralkodása a 11. század egyik legjelentősebb uralkodása. László király átgondolt törvényeivel hozzálátott a magyar társadalom problémáinak a megoldásához, és pedig a tolvajlásnak a kérdését próbálta jelentős mértékbe visszaszorítani szigorú törvényeivel. Ezen kívül László király átgondolt egyházpolitikát is folytatott, létrehozza az ágrábi püspökséget például, vagy ő az, aki kezdeményezi István király Imre herceg, illetve Gellért püspöknek a szenti avatását. László király idejében a külpolitika is kiemelt figyelemben részesül, és aktív külpolitikát is folytat, ekkor következik be a magyar királyság első jelentős terjeszkedése, és pedig László király kiterjeszti a magyar fennhatóságot Horvátországra is. László király halálát követően első Gézának a nagyobbik fia, Kálmán kerül Magyarország trónjára, akit könyves Kálmánként szoktunk emlegetni, egy rendkívül művelt, nagytudású ural volt. Kálmán király folytatja a nagybátyja által kijelölt irányvonalat, és bel- és külpolitikájával hozzájárul a magyar királyság helyzetének a megszilárdulásához. Például belpolitikai téren Kálmán király szintén a törvénykezéseivel tűnik ki, viszont törvényeivel enyhíti a nagybátyja által bevezetett szigort, ezzel is jelezve, hogy a törvények végül is elérték a kívánt hatásukat. Kálmán király aktív külpolitikát is folytat, uralkodása során terjeszti ki a magyar fennhatóságot Dalmáciára, ezzel is követve elődjének a politikáját. Kálmán király uralkodása során többször szembe kell nézzen testvérének Álmos hercegnek a trónkövetelésével, és végül az Álmos által kezdeményezett összeesküvéseket úgy oldja meg, hogy testvérét, illetve annak fiát megvakítatja. Ezzel biztosítani tudja a trónutódlást saját fia II. István számára, aki apja halálát követően másfél évtizeden keresztül uralkodik a Magyar Királyságban. II. István uralkodása azonban inkább kudarcokban, mint sikerekben bővelkedik, így amikor II. István törvényes fiútod nélkül hal meg, akkor lehetőség adódik arra, hogy az álmoság elfoglalja a magyar trónt, és így kerül Magyarország élére II. Béla, vagyis Vak Béla, Álmos hercegnek a fia. II. Béla uralkodása során megerősíti a királyi hatalmat, és pedig úgy, hogy az ellenzéket fizikailag megsemmisíti, és ezzel biztosítani tudja saját fia II. Géza számára a trónutódlást, illetve azt, hogy egy erős, stabil magyar királyságnak az élére kerül. II. Géza uralkodása során a magyar királyság Közép-Európa és talán egész Európa egyik legjelentősebb államának számított, de szembe kerül a megerősödő bizánci birodalommal, és ez a konfliktus végül is a magyar királyságnak a meggyengülését eredményezi, megjelennek a trónkövetelők II. Géza testvéreinek a személyében, őket természetesen a bizánci birodalom támogatja. Így amikor II. Géza váratlanul meghal, az ország rendkívül nehéz helyzetbe kerül, és Gézának a fia, III. István csak nagy nehézségek áran tudja biztosítani a trónt nagybátyjaival, II. Lászlóval, illetve IV. Istvánnal szemben, akik ellenkirályokként rövid ideig irányítják az országot. Viszont III. István végül sikeresen legyőzi az ellenfeleit, és megerősíti a királyi hatalmat, valamint békét köt a bizánci birodalommal is, igaz ez jelentős területi veszteségekkel jár. III. István halálát követően testvére III. Béla lép Magyarország trónjára. Az a III. Béla, aki a bizánci birodalomban nevelkedett, így Magyarország élére kerülve azokat a tapasztalatokat próbálja kamatoztatni, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett. Így III. Béla nagy gondot fordít az államügyek írásbeli intézésére, ezért létrehozza a királyi kancelláriát, valamint támogatja a hiteles helyeknek a működését, és támogatja a magyar klerikusoknak a külföldi, elsősorban nyugat-európai tanulmányútjait is. Ezzel párhuzamosan aktív külpolitikát is folytat III. Béla, visszaszerzi a bizánci birodalom irányába elvesztett területeket, valamint megpróbálja kiterjeszteni a magyar uralmat a halicsi fejedelemségre, ez utóbbi próbálkozása ideiglenes eredményeket hozott. Ezzel párhuzamosan átgondolt egyházpolitikát is folytat, az ő uralkodása során avatják szentté László királyt. III. Béla uralkodásának végén egy erős, stabil királyságot hagyott fiára, Imrére, aki azonban uralkodását azzal kell töltse, hogy saját testvérével, András herceggel hadakozik, hiszen András herceg megpróbálja megszerezni a királyi trónt. Imre király végül is ezeket a próbálkozásokat visszaveri, viszont az országnak a belső stabilitása megszenvedi ezeket a harcokat, így amikor Imre király váratlanul meghal, kiskorú fia, III. László nem igazán tudja biztosítani a trónutódlást saját maga számára, így a 13. század elején András herceg kerül Magyarország élére II. András néven. II. András hosszú uralkodása során jelentős változásokat vezet be a magyar királyságba, például bőkezően adományozza a királyi birtokokat, megpróbál egy új gazdaságpolitikát folytatni, azonban ez a gazdaságpolitika nem vezet eredményre, és András király állandó pénzhiánnyal küszködik. A birtokoknak az eladományozása a királyi hatalomnak a gyengüléséhez, illetve az előkelő rétegnek a megerősödéséhez vezet, ez pedig belső konfliktusokat eredményez, és ezeknek a belső konfliktusoknak a jele például Gertrudis királynénak a meggyilkolása, valamint a királyi szerviensek, nemeseknek a mozgalma, amely arra kényszeríti az uralkodót, hogy kiadja az aranybullát. II. András halálát követően fia, IV. Béla kerül Magyarország élére, aki nem mindenben értett egyet apjának a politikájával, és miután hatalomra kerül, megpróbálja visszavenni azokat a birtokokat, amelyeket elődje adományozott el. Ez Ez azonban jelentős ellenérzéseket váltott ki az előkelőkben. Így amikor az országot a tatárok támadása eléri, akkor egy olyan országgal néznek szembe, amelyben nem volt egy belső egység, így nem sikerül egységesen fellépni a tatárokkal szembe. Ez meg is látszik, hiszen a Magyar Királyság egy katasztrofális vereséget szenved, illetve a tatárok az ország jelentős részét elpusztítják. Viszont a Magyar Királyság szerencsére a tatárok végül is visszavonulnak, így IV. Bélára az a feladat hárul, hogy újjáépítse az országot, és ezt a feladatot mondhatni tökéletesen teljesíti. Uralkodásának a végére a Magyar Királyság újra megerősödik, ezért IV. Bélát nem hiába nevezzük második honalapítónak. Béla halálát követően 5. István kerül rövid időre Magyarország trónjára, majd váratlan halálát követően kiskorú fia 4. László foglalja el a magyar trónt. 4. László uralkodása során viszont az országba egyre jobban kibontakozik az anarchia, hiszen az előkelők annyira megerősödnek, hogy akár a királlyal szemben is képesek politizálni, és ezt a kialakuló helyzetet 4. Lászlónak a politikája sem segíti, ő gyakran a kúnok közé vonul vissza a belső harcok elől, így nem véletlenül nevezzük őt Kun Lászlónak. 4. László meggyilkolását követően az Árpádháznak az utolsó aranyágacskája, vagyis 3. András kerül Magyarország élére, aki ugyan külföldön nevelkedik, de az ország előkelői elismerik őt királynak. Viszont 3. András sem tud változtatni a helyzeten, a belső anarchia tovább erősödik az országban, így amikor 1301-ben András király meghal és kihal az Árpádház, tulajdonképpen a Magyar Királyság a szétesés határán állt. Ennek ellenére a magyar trónra többen is jelentkeznek, előbb a cseh származású Vencel, majd a bajor származású Otto kerül Magyarország élére, de végül a Nápolyból érkező Anjou Károly Róbert lesz az, aki meg tudja szerezni a magyar koronát. Első Károly, vagyis Károly Róbert sikeresen megerősíti a királyi hatalmat azzal, hogy legyőzi a különböző tartományurakat, kiskirályokat, és kiterjeszti a királyi hatalmat az egész ország területére. Az általa bevezetett reformok a királyi hatalomnak a megerősítését szolgálják, például egy új előkelő réteget hoz létre, akik feltétlenül hűségesek a királyhoz, ezzel párhuzamosan pedig sikeres gazdaságpolitikájának köszönhetően a királyi kincstárat is fel tudja tölteni. Első Károly uralkodása alatt a Magyar Királyság újra egy regionális, sőt európai tényezővé válik. Ezt mutatja Első Károlynak a sikeres külpolitikája is, például a visegrádi királytalálkozó, amely során Károly vendégül látja a lengyel, illetve cseh királyokat. Első Károly tehát egy stabil, erős Magyar Királyságot hagy fia Lajos számára, aki ezt a belső stabilitást aktív külpolitikára használja fel elsősorban, és első Lajos uralkodás során a Magyar Királyság számos hadjáratot indít a környező területek ellen, például Lajos király hadakozik a Nápolyi Királysággal, Velencével, a Balkán-félszigetre vezet hadjáratokat, illetve a litvánok ellen is részt vesz harcokban, és legnagyobb külpolitikai sikerét akkor éri el, amikor 1370-ben megválasztják lengyel királynak, ezzel sikerül megvalósítani a Magyar Királyság és a Lengyel Királyságnak a personál unióját. Lajos király viszont nem tudja megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fiai nem születnek, így lánya Mária számára szeretné biztosítani a trónutódlást, viszont az az eredeti megoldás, hogy fiúsítsa a lányát, végül nem vezet eredményre. Az előkelőknek egy része nem hajlandó elfogadni az idézőjeles nőuralmat, és behívják az országba az Anjou dinasztia egyik tagját, második Károlyt, aki el is foglalja a trónt, és rövid időre magyar királynak is nevezheti magát. Viszont a Máriát támogató nemesek második Károlyt meggyilkolják, és ez tulajdonképpen újra belső anarchiát eredményez az országba. Ezt a belső anarchiát végül is Máriának a férje, luxemburgi Zsigmond tudja kihasználni, akit az előkelőknek egy széles csoportja megkoronáz királynak. A luxemburgi Zsigmond hosszú uralkodása során megerősíti a királyi hatalmat, és tulajdonképpen az első Károly által alkalmazott receptet felhasználva egy erős központi hatalmat tud kiépíteni. Viszont Zsigmond király uralkodása során megmutatkozik az országnak a déli részén a legnagyobb fenyegetés a magyar királyság számára, és pedig az Oszmán Birodalomnak a terjeszkedése, és Zsigmond király az oszmánokkal szemben a végvárvonal kiépítésével próbálkozik, és sikeresen meg tudja akadályozni az oszmánoknak a további terjeszkedését. A Zsigmond király halálát követően veje, Habsburg Albert lesz néhány hónapig Magyarország királya, majd az ő halála után az országban újra anarchia bontakozik ki, a nemesség egy része Habsburg Albert meg nem született fiát, míg a másik része egy Jagelló herceget szeretne a magyar királyság élén látni. Így az országban két párt alakul, és ezek között polgárháború robban ki. Végül ezt a polgárháborút Első Ulászlónak a hívei nyerik meg, és rövid időre Első Ulászló foglalja el a magyar trónt. Első Ulászló életét veszti a törökök ellen indított várnai keresztes hadjáratban, így a nemesség kénytelen elismerni királynak Habsburg Albertnek a fiát, 5. Lászlót, viszont az ő kiskorúsága idején a magyar politikának az erős embere tulajdonképpen Hunyadi János lesz, aki jelentős török ellenes harcaival írja be magát a magyar történelembe. Hunyadi János halálát követően 5. László, illetve támogatói megpróbálják magukhoz ragadni a hatalmat, viszont 5. László váratlan halála ezt megakadályozza, így lehetőség adódik Hunyadi János fia számára, Hunyadi Mátyás számára, hogy elfoglalja a magyar trónt.
Utóbbi műsoraink során Mátyás királynak az uralkodásáról sikerült beszélni, és Mátyás királynak a hosszú uralkodása elég sok beszédtémát nyújtott számunkra, hiszen kezdve attól, hogy megbeszéltük, hogy hogyan is lett ő Magyarország királya, hogyan vette át a hatalmat, illetve beszéltünk arról is, hogy hogyan sikerült neki megerősíteni ezt a hatalmat, hogyan sikerült újításokat, reformokat bevezetni, és hogyan sikerült egy erős királyi hatalmat kiépíteni. Eljutottunk addig, hogy megbeszéltük a külpolitikai tevékenységét. Láttuk azt, hogy jelentős katonai reformokat vezetett be. Ezeknek a katonai reformoknak köszönhetően a korszak egyik legütőképesebb hadseregét hozta létre, amelynek segítségével tulajdonképpen három irányba hadakozott, és pedig a törökök ellen, akikkel szemben inkább védekező politikát folytatott, a csehekkel szemben, akik ellen támadóan lépett fel, illetve a Habsburgok ellen, akik szintén a terjeszkedésének a célpontjaivá váltak. Mátyás király viszont nem csak a csatatéren elért sikerekkel próbálta erősíteni Magyarországnak a helyét Közép-Európában, hanem más eszközöket is felhasznált annak érdekében, hogy az ország tekintélyét jelentősen megnövelje.
Történész úr, van-e Mátyás király külpolitikájának olyan aspektusa, amelyre érdemes kitérni, például kik voltak a legfontosabb szövetségesei?
Igen, Mátyás mindig is aktív külpolitikát folytatott. A törökökkel, a csehekkel, a lengyelekkel vagy a császárral folytatott viszályok során diplomáciája szinte egész Európára kiterjedt. Külpolitikai tevékenysége Angliától, Franciaországot, Burgundián, a Német-Római Birodalmon és az Itáliai Félsziget államain át, harmadik Iván moszkvai nagyfejedelemségéig és Uzun Hasszán irányáig terjedt. E politika sokba került, a követeket meg kellett fizetni, a helybeli tárgyaló feleknek pedig az akkori szokás szerint ajándékokat, rendszeres járadékot kellett juttatni. Uralkodás első felében a török veszély miatt a Szentszék és a Velencei Köztársaság voltak legszilárdabb szövetségesei, annak ellenére, hogy Magyarország és Velence között Dalmácia kérdésében érdekellentétek voltak. Mindkét hatalom anyagilag is támogatta a magyar királyt a törökök ellen. A Velencei Magyar Szövetség a velenceiek törökökkel kötött békéje után viszont elvesztette jelentőségét, sőt Mátyás uralkodása utolsó évtizedében megromlott a két szomszéd kapcsolata. Nem teljes mértékben, de hasonló folyamat játszódott le a szentszékkel kapcsolatban is. Az ellentétek kiéleződésének egyik oka Mátyás házassága volt a nápolyi uralkodó lányával. A házasság a régi magyar politika folytatása volt. Ez viszont bevonta Mátyást az itáliai belső ügyekbe, Beatrix pedig mindvégig arra törekedett, hogy Mátyás támogassa a nápolyi politikát. Így a magyar király az 1477-es kroneburgi birodalmi tárgyalásokon nápoly-milánói érdekeit támogatta. Fontosabb volt ennél, hogy a nápolyi királyság viszonya Velencével és a pápasággal is rossz volt. 1488-ban Mátyás kisebb csapatokat küldött Nápoly megsegítésére, Ferdinánd nápolyi király és 8. Ince pápa, valamint Velence konfliktusában. Mátyás és a pápa ellentétét már komolyan elmérgesítette, hogy 1487-ben fellázadt az egyházi államhoz tartozó Ancona kikötővárosa, és Mátyást ismerte el urának. A király nyilván úgy vélte, hogy a város hídfőállásként lehet felhasználni a Velence elleni fellépésben. Az egyház fejével kialakult rossz viszony csak fokozta Mátyás egyház politikáját. A király megakadályozta a fellebbezést Rómába, olykor a főpapi székek betöltése is szembe került a pápával. Azt sem javította a pápához fűződő kapcsolatot, hogy 1484-ben börtönbe vetette Váradi Péter kalocsai érsek főkancellárt. Mátyás viszont azt vetette a pápa szemére, hogy a császárral kialakult konfliktusban egyre inkább Habsburg Frigyes támogatta. További nézeteltérést okozott az úgynevezett Jem ügy. II. Mohamed szultán halála után 1481-ben viszály tört ki a fiai között, amelyben a későbbi II. Bajazid győzött. Öccse, Jem herceg viszont 1483-ban Franciaországba menekült. Magyarországra a hozatala komoly ütőkártya lett volna Mátyás kezében Bajazid ellen, de a francia király a magyar diplomáciai erőfeszítések ellenére végül a pápának adta ki a herceget.
Milyen politikai kapcsolatokat épített ki Mátyás a német-római birodalom keretein belül?
Mátyás király a német-római császárságon belül igen aktív politikát folytatott, uralkodásának kezdetétől olyan új politikai partnerekkel épített ki kapcsolatot, mint Pfalz, a német lovagrend, egyes birodalmi egyházfejedelmek vagy a svájci kantorok. A német császárságban az 1470-es évektől úgy is jelen volt, mint cseh király és választófejedelem, sőt 1485-től haláláig 5 éven át az osztrák és a Steyr hercegség jó részének tényleges uraként szerves része volt a birodalom életének. Katonailag csaknem Linzig, illetve Karintia kelet részéig ellenőrizte a térséget. Mátyás saját szövetségesi hátországaként tekintett a hosszú évek munkájával kiépített, a Habsburgokkal és a Jagellókkal szemben álló úgynevezett keleti blokkra, Szászországra, Meissenre, a Bajor hercegségre. E térségben kívánt egy erős hatalmi koncentrációt létrehozni, amellyel csökkenthette volna a Habsburgok súlyát. Mindehhez birodalmi szövetségeseket keresett. Az 1470-es évek elejétől rendszeresen követeket küldött a birodalmi gyűlésre, a Reichstagra, akik felhánytorgatták a harmadik Frigyes által okozott sérelmeket, és a rendek támogatásáért folyamodtak. Mátyás nagyra becsülte a választófejedelemekkel fenntartott kapcsolatait, a bajor hercegek Mátyás stabil partnerei voltak. A Wittelsbach ház az 1460-as évek közepe óta Magyarország egyik legszilárdabb szövetségese volt, és igen éles Habsburg ellenes álláspontot foglalt el. 1469-ben a bajor hercegek ismerték el először Mátyást Csehország királyaként. Pfalz, Wittelsbach házi palotagrófjai szintén a Habsburg ellenes ügytámogatói közé tartoztak. A Wittelsbachok mindnyájan elküldték képviselőiket Mátyás és Beatrix esküvőjére, személyesen jelen volt Erős Kristóf, akit a király Szent István kardjával ütött lovaggá. A német-római császárságon belül Mátyás másik legjelentősebb szövetségesei a Wettinek voltak, vagyis Albert Szászherceg és Ernő választó Meissen Jörgóf. Mátyás egyértelmű sikere volt, hogy le tudta választani őket a Habsburgokról. Ernő fel is ajánlotta lányát Mátyás hitveséül. A hercegek hajlandóak voltak elismerni Mátyás cseh királynak, cserébe a király elismerte minden jogigényüket Sziléziában és Csehországban. Viszonttagságos kapcsolat fűzte Mátyást a Hohenzollernekhez. A király feleségül kérte II. Frigyes brandenburgi őrgróf lányát. Habár a választófejedelem elutasította, 1469-ben vállalta, hogy támogatja Magyarországot a cseh koronáért folytatott harcban. A fejedelemség fontos pillér volt Lengyelországgal szemben is, hiszen 1475-ig Brandenburg Mátyás híveként politizált. 1473-ban a brandenburgi választó és Albert bajor herceg, valamint Thiers és Mainz érsekei meghívták Mátyást a fejedelmek Augsburgban megrendezésre kerülő tanácskozására. Mátyást egyre inkább elfogadták a birodalmi partnerek. A magyar uralkodó olyan fejedelmekkel és főpapokkal kívánt kapcsolatba lépni, akiknek döntő szavuk volt a birodalomban. Egyik legfőbb szövetségese a wittelsbachházi Rupert kölni érsek volt, a rajnai palotagróf öccse. Értékes volt a passaui püspök és a salzburgi érsek szövetsége is. Mátyás ugyancsak kapcsolatba lépett a thieri érsekkel és öccsével, a metzi püspökkel. Ermland püspökének közvetítésével a német lovagrendet is megpróbálta bevonni egy ligába a jagellók ellen. A teuton nagymester egy káptalant ajánlott fel neki Poroszországba, ha segítségükre jön a lengyelek ellen. Mátyás igyekezett szívélyes kapcsolatot fenntartani a német egyház további befolyásos tagjaival, mint Bamberg, Würzburg, Eichstag, Regensburg és Augsburg püspökeivel. Az 1470-es évek végén a glogaui kérdés volt a Habsburg-Jagello-magyar viszony kritikus pontja. A hercegséget utolsó ura a feleségére, Hohenzollern Borbálára, a brandenburgi választófejedelem unoka húgára hagyta, de Mátyás cseh királyként a terület hübéruraként Szagán hercegnek adományozta azt, aki így megmaradt a sziléziai magyar befolyás támasztószlopának. Jagello Ulászló azonban megkérdőjelezte az örkösödést, és megszállta a hercegséget. Az első hónapokban sikerült a maga oldalára állítania a Brandenburg választott is. Mátyás ekkor segítséget kért a szász hercegektől. Ők közvetítettek Mátyás, a brandenburgi választó, Ulászló és III. Frigyes között egy békekonferencia megszervezése érdekében. A brandenburgi választó 1479-ben békét kötött Mátyással, aki cserében csehországi területeket adományozott Hohenzollern Borbálának. A választófejedelem örököse szintén kiegyezett a magyar királlyal, aminek eredményeképpen Glogau egy része a Brandenburghoz csatolták. Cserébe a Hohenzollernek az 1480-as évek elején megvédték Mátyás érdekeit a birodalmi gyűlésen a Habsburgokkal szembe. Az 1480-as években Mátyás másik fontos szövetségese, Albert Bajort herceg konfliktusba keveredett a Habsburgokkal, mivel elfoglalta Regensburgot, és a császár engedélye nélkül feleségül vette Frigyes lányát, Kunigundát. A herceg szorosan egyetműködött Mátyással, bár ahhoz nem volt elég bátor, hogy az ausztriai háború idején megtagadja a birodalmi csapatok átvonulását hercegségén Mátyás területei felé. 1480-81-ben, amikor kiélőződött a viszony Frigyessel, Mátyás még inkább igyekezett megerősíteni kapcsolatait a birodalmi választókkal. Többször fordult a birodalmi gyűléshez, és tett hivatalos panaszt III. Frigyes ellen. A király számos levelet küldött a birodalmi rendeknek, felhívta a figyelmüket a III. Frigyes vágyainak igaztalan voltára. 1480-ban, amikor Frigyes nem fizette meg a kárpotlást, amelyre a kroneburgi békeszerződés kötelezte, és megtagadta Esztergom kincseinek átadását, amelyet még Beckenslauer érsek vitt magával az országból való távozásával, Mátyás seregei megkezdték Steyrország megszállását. Mátyás attól tartott, hogy a Habsburgok hátba támadják, hiszen éppen egy újabb hadjáratot tervezett az oszmánok ellen, ezért a magyar határok biztosítására kérte birodalmi szövetségeseit, Bajorországot és Szászország hercegeit. Minden alkalommal, amikor Frigyes bármi jelét adta annak, hogy nem tesz eleget az 1477-es békeszerződésben vállalt kötelezettségeinek, Mátyás a vetinekhez fordult, értesítve őket a császártól elszenvedett minden egyes sérelemről. Amikor Mátyás maga kívánt hadjáratot vezetni a horvát vidéket pusztító boszniai pasa ellen, György Bajor herceg közbejárását kérte, hogy fegyverszünetet köthessen a Habsburgokkal. A császár viszont a Mátyás elleni háborúhoz kért hadat a választóktól, de a vetin és a Wittelsbachház nem válaszolt a felkérésre. Sőt, Mátyásnak meg is ígérték, hogy nem adnak semmilyen katonai támogatást a császárnak. A Reichstag is elutasította a császár kérését, ami azt jelzi, hogy Mátyás szövetségi rendszere jól működött. A magyar király cserébe sietve megerősítette a Wettinek jogait csehországi Hüberbújtokaikban. Mátyás részt kívánt venni az 1481-es Nürnbergi birodalmi gyűlésen, hogy maga tárgyalhassa meg a választókkal harmadik Frigyes békeszegését, azonban nem nyert bebocsátást a Reichstagra. Mátyás szövetségesei megpróbáltak nyomást gyakorolni a diétára harmadik Frigyessel szembe, de nem jártak sikerrel. Amikor Mátyás 1482-ben hazatüzent Frigyesnek, még mindig reménykedett a birodalmi rendek támogatásának megnyerésében. 1487-ben úgy tűnt, hogy Albert Szász herceg eltávolodik a Magyar Szövetségtől, és harmadik Frigyes felé sodródik. Mátyás kitartóan győzködte a herceget a saját indítékai jogosságáról, amelyek arra késztették, hogy fegyvert ragadjon a császárra szembe. A kritikus helyzetben Mátyás tudott más birodalmi szövetségesekre támaszkodni. Megerősítette korábbi egyességeit a bajor hercegekkel. Ez is közrejátszott abban, hogy végül a Szász herceg megállapodást kötött Mátyással, és nem szállt hadba Frigyes oldalán az ausztriai hadszíntéren. Mátyás a német-római birodalomban sikeresen épített ki hátországot Szilézia és Lausitz körül. Örökösödési szerződések révén további fejedelemséget szerzett Mátyás, így több lábon állva növelte a befolyását a Habsburgok rovására, és igyekezett minél inkább elszigetelni őket a jagellóktól. Szinte folyamatosan szövetségeseket keresett a német fejedelmek között, így például Hessen őrgrófjával vagy a württembergi gróffal. Utóbbi fejedelme Urlik ugyancsak jelent volt a Mátyás és Beatrix esküvőjén, ami a szövetségesi rendszer tekintélyét volt hivatott sugalni Európa szerte.
Történész úr, hogyan alkalmazkodott Mátyás király a folyamatosan változó európai politikai viszonyokhoz?
Ausztria megszállását követően az 1480-as évek közepétől Magyarország több korábbi szövetségese nyitott harmadik Frigyes irányába, még akkor is, ha korábban fegyvert fogtak a Habsburgok ellen. A német szövetségesei ugyan nem adtak seregeket Frigyesnek, de a Reichstag egyre inkább vonakodott igazat adni a császár ellen panaszokat megfogalmazó Mátyásnak. Mátyás mindig azon dolgozott, hogy újabb és újabb szövetségesekre teljesen szert, és megpróbált egyes birodalmi városokra is támaszkodni, például Nürnbergre, majd Milánó és a svájci államszövetség felé is közeledett. A helyzet akkor vált válságossá, amikor harmadik Frigyes fia, Habsburg Miksa, Burgundi Máriát feleségül véve megszerezte Burgundiát és Németalföldet. A Habsburgot hatalmának így mértékű megnövekedése alaposan átrendezte az európai politikai erőviszonyokat. Mátyás már a sorsdöntő Nancy csata után nem sokkal, 1477 tavaszán megkereste a svájci kantonok szövetségét, majd a következő évek során soha nem tett le arról, hogy maga mellé állítsa őket. A magyar uralkodó leveleiben részletesen beszámolt a kantonok fejeinek arról, mi miatt indított hadat a császárral szembe. Az államszövetség pozitív választ adott és nyitott Magyarország felé. Velence viszont harmadik Frigyes felé közeledett, és 1483-ban a szövetségre is léptek, ami újabb fenyegetést jelentett Magyarország számára. Mátyás régi terve volt, hogy leválassza a Habsburg családról a Lipotiák képviselőjét, Zsigmond Tiroli grófot. Ebben támogatást remélt a svájciaktól. A svájciak 1479-ben 10 évre szóló barátsági egyezményt kötöttek Mátyásra. A magyar uralkodó sikerként könyvelhette el azt is, hogy a svájciak kötelezettséget vállaltak, nem engedik csatlakozni a kantonok népét a birodalmi hadsereghez. Zsigmond Tiroli gróf sem érezte magát biztonságban Habsburg Miksa hatalomgyarapodását látva. Ezért 1480-ban a svájciak felajánlották, hogy segítenek egy megállapodást megkötni a magyar király és Zsigmond között. A magyar király természetesen zsoldosokat is remélt a kantonoktól, de a svájciak egyelőre nem bocsájtokoztak nyíltan katonai erőt rendelkezésére Frigyessel szembe. Nem hivatalosan, azonban már az 1480-as évek elejétől voltak svájciak Mátyás seregében. A kantonokban néhány magas rangú méltóság magyar évjáradékokban részesült. Az államszövetséggel egy közös közép-európai politika is formálódni látszott, hiszen 1487-ben a svájciak Mátyás más birodalmi szövetségeseivel, például György Bajor herceggel és Fülöp Rajnai Palota gróffal is szerződéseket írtak alá. Mátyás ezzel párhuzamosan Itáliában is szövetségeseket keresett. Még katonai támogatást is ígért a ferrarai hercegnek Velencével szembe. Ugyancsak a Velence ellenes tengerrészeken közeledett a milánói régenshez, Ludovico Moro Sforzához. A szövetséget Corvin János herceg és Bianca Maria Sforza házasságával pecsételték meg. Mátyás számítása úgy tűnik, mindig bevált, hiszen 1486-87 folyamán Milánó hadba szállt Miksával, amit hallgatólagosan a svájciak is támogattak. A milánói svájci magyar együttműködés egészen Mátyás haláláig működött, és ellensúlyt képezett Itáliában a Habsburgokkal szemben.
A királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során arra jutott időnk, hogy megbeszéljük, hogy ki szövetkezett Mátyás király politikai céljainak elérése érdekében. Beszéltünk a két legfontosabb szövetségeséről, a Velencével és a pápai állammal kialakult viszonyáról, a német-római birodalomban folytatott politikájáról, valamint az itáliai politikájának a lényegéről. A következő műsorunk során pedig elsősorban arra fogunk koncentrálni, hogy Mátyás király kulturális tevékenységét, kultúra támogató tevékenységét vegyük számba.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.